Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, a vendéglátó és ugyanakkor most a soros házigazdai gyülekezet nevében, a kelenföldi gyülekezet nevében. Hajtsuk meg fejünket és imádságban kérjük a Szentlélek jelenlétét. Urunk Istenünk, Te látod azokat a súlyos terheket, amelyeket cipelünk. Cipeljük azokat, mert úgy hozzászoktunk már. Cipeljük azokat megszokásból. Cipeljük büszkeségből, mert úgy gondoljuk, hogy el tudjuk hordozni azokat. És cipeljük ezeket a terheket tudatlanságból, mert nem tudjuk, hogy hol és ki venné le azokat rólunk. Úrunk, hálát adunk neked, hogy van hely, ahová elvihetjük ezeket a terheket a Golgotához, és van személy, akinek átadhatjuk a terheinket a Te egyszülött fiadnak. Hadd kérjünk a Te szabadításodért. Szabadíts meg bennünket, Urunk, hogy a mi terheink helyett az igazi igát vegyük magunkra, amely könnyű és gyönyörűséges. Így légy közöttünk ezen a mai estén, hogy a te szent lelked szabadítson és munkálkodjon közöttünk. Áld meg az ige szólóját, és áld meg bennünket, hallgatókat. Amen.
Kedves testvérek, néhány évvel ezelőtt a televízióban egy különös adást láttam. Néhány fiatal ember értesítette a tévés stábját, hogy ekkor és ekkor menjenek ki az egyik Duna híthoz, mert valami érdekeset látnak, bedobó ünnepséget. Ki is mentek, le is vették, adásba is került. Ennek a lényege az volt, hogy ezek a fiatalok, talán bohó emberek rájöttek arra, hogy sok minden van az életükben, apró, nagyobb tárgyak, amelyekre nincs már szükségük. De azért őrizgetik, tartogatják, végén lom lesz belőle. Ők pedig bátran meg akartak szabadulni tőle, és úgynevezett bedobó ünnepséget tartottak. Ezeket a tárgyakat elvitték a Duna hídjához, és onnan bedobálták a Dunába. Nincs rá szükség, minek terheljen bennünket. Különös gondolat, és tárgyainktól könnyű így módon megválni. A mai hívogató gondolatnál Ady Endrének az egyik közismert verse olvasható, és abban ez a sor is, hogy batyum a legsúlyosabb, nincsen. A Biblia szerint a legsúlyosabb, ami bennünket nyomaszt, amit nagyon jó lenne kidobni az életünkből, az a bűn. Egy neves svájci lélektan, tudós, keresztény ember, Theodor Bové mondja azt, hogy ő sok ezer emberrel beszélgetett, és rájött arra, hogy a mai modern ember nem szeret bűnről hallani, nem szeret bűn tudattal élni. A mai embernek problémái vannak. Én azonban rájöttem, írja ez a tudós ember, hogy minden probléma mögött egy bűn van, ha nem több. Vagy az illetőnek a saját bűne, vagy valaki másnak a bűne. A Biblia nagyon kemény szóval beszél erről, azt mondja az Ezékiel könyvének 33. fejezetében, bizony, ami bűneink és vétkeink rajtunk vannak, és bennük mi megrothadunk. Az új fordítás egy kicsit enyhít ezen, azt mondja, hogy elsorvadunk. De tulajdonképpen a kettő ugyanezt jelenti, tönkre megyünk. A ma esti téma ez, vannak-e problémáid, Látod-e, hogy a problémák mögött ott húzódnak a bűnök? Ebben még tönkre cipeled magaddal. Jó lenne bedobni valahova, Dunába, Tiszába, valahova letenni, otthagyni, elhagyott jóként. Hogy lehet ezt csinálni? Lehetséges-e ez? Erről lesz szó ma este. Az örömhír, amit hirdetek, az, testvéreim, hogy fel lehet szabadulni, akármilyen bűnteher alól is, mert van szabadító, mert az Úr Jézus Krisztusban megbocsájtatnak nékünk a mi bűneink. Ehhez az alapígét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 32. Zsoltár első 5 verséből a következőképpen. Boldog az, akinek hamissága megbocsájtatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallottam neked, bűneimet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Ennek a felolvasott néhány Zsoltár versnek alapján tisztázzunk néhány alapvető gondolatot. Az első az, hogy mi a bűn? Erre a kérdésre nagyon sokan úgy válaszolnak, hogy valamiféle erkölcsi botlás. Valaki valami rosszat gondol, mond, tesz, aminek következményei is vannak, és ez a bűn. A Bibliában vannak úgynevezett bűnkatalógusok, amelyek felsorolnak egy sereg bűnt. Például Pál apostol is több levelében tesz ilyet. A Galatákhoz írott levelében így sorol fel bűnöket, hogy házasságtörés, paráznasság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, harag, patvarkodás, gyűlölködés, irítség, gyilkosság, részegség, dobzódás. Lehetne ezt hosszan sorolni. Nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy valóban ezek a bűnök. A Biblia azonban másképp gondolkodik. A Biblia azt mondja, hogy valóban ezek bűnök, de a bűnnek a gyümölcsei. A bűnnek a gyökere azonban sokkal mélyebben van. És erre hívja fel a Szentírás a figyelmünket, hogy a bűn gyümölcsök riasztóak, de az izgalmas dolog, hogy mi ennek a gyökere, és a gyökér kérdésnél kellene megragadni a bűn kérdést. A 32. Zsoltár 3 szót használ ennek a fogalomnak a kifejezésére. Hamisság, vétek és bűn. Az Ószövetségben 3 szó is használatos, amikor a bűnről beszél az Ószövetség embere. Az egyik, ez a hamisság. Hadd írjam egy kicsit körül. Tudatos szembefordulás Istennel. Amikor az ember szabaddá akar lenni az Istentől, és azt mondja, hogy nincs Isten. Vagy ha van, nekem nem kell. Ő ne parancsoljon, ő ne szóljon bele az életembe. Megállok én a magam lábán is. A Biblia szerint a bűn gyökere itt kereshető. Elszakadt az ember Istentől, és tudatosan fellázadt ellene. A másik szó a vétek. Ez pedig azt jelenti, hogy célt tévesztett az ember. Ez a bűne. Isten egy bizonyos cél felé indította el, egy bizonyos küldetéssel bocsájtotta el az embert a teremtésben, és az ember célt tévesztett a gondolkodás módjában is, a cselekedeteiben is. Nem azt tesszük, amiért vagyunk ezen a földön, és ebből következik minden más rossz. A harmadik pedig a bűn, ez körülírva így hangzik, hogy görbe úton járás, az érzelmeknek a megromlása is. Amikor a legbensőnk romlik el, és görbe úton járunk, titkos útakon járunk, nem egyenesen megyünk a cél felé, nincs is célunk. Itt van a bűnnek a gyökere. Amikor Adi nagyon mélyen ráérez erre, és azt mondja, hogy batyum a legsúlyosabb nincsen, akkor valami igen nagy bibliai igazságot mond ki, hogy tudnélik, ami legsúlyosabb batyunk az, hogy nincsen kapcsolatunk Istennel, hogy nincsen kapaszkodónk valaki olyanba, aki bennünket szeret és megért. Az, ami legsúlyosabb batyunk, hogy nincsen valaki olyan, akivel bizalommal kézen fogva tudnánk járni, és aki hatalmas, és aki megmondja nekünk, hogy mi az életünk értelme, hogy honnan jövünk és hova megyünk. Ez a mi legnagyobb batyunk, hogy nincsen kapcsolatunk az élő Istennel. Isten hiány. Mi a bűn? A Biblia szerint ez a gyökere a bűnnek. És ebből a gyökérből fakad aztán minden olyan romlott gyümölcse, amit itt felsoroltunk, és amit a magunk életében is látunk. A másik tisztázandó kérdés, mit teszünk mi a bűnnel? Először is elkövetjük. A legjobbak is. A 32. Zsoltár mögött az írástudók nagy részének a véleménye szerint egy történet van. Egy jól ismert történet bibliaolvasó emberek előtt nem is kellene magyarázni, de azért röviden elmondom, hogy Dávid király, aki Istennek kedves embere volt, választott embere volt, ő is bűnbe esett. Nem részletezem az ő vétkét, csak egy-egy pontot említek meg belőle. Amikor a seregét csatába küldi, ő nem megy el a csatába, pedig ott lenne a helye, hogy vezesse az ő népét, de ő otthon marad. Otthon paráznaság bűnébe esik. A szomszédjának a feleségét elcsábítja. Aztán, amikor úgy néz ki, hogy ezt nem tudja eltusolni, akkor a harctéren harcoló szomszédját, egy katona embert csalfa módon meggyilkoltat. Hogy még jobban el legyen rendezve a dolog, a hadi özvegyet feleségül veszi. És most már aztán igazán senki nem szólhat semmit ebben a dologban. Különben is kimerné a királynak a szemébe mondani azt, hogy valami rosszat tett. És tetézi a bűneit azzal, hogy úgy csinál, mintha semmi nem történt volna. Úgy uralkodik, úgy kormányoz, minthogyha minden a legnagyobb rendben lenne. Elkövetjük a bűnt, mint ahogy elkövette Dávid is. És aztán úgy csinálunk, mintha semmi nem történne, mintha nem rontottuk volna el a magunk életét és a mások életét, mintha szépen tovább lehetne menni. Mit teszünk még a bűnnel? Elleplezzük. Mintha mi sem történt volna. Mit csinálunk még a bűnnel? Lekicsinyeljük. Azt mondjuk, hogy semmi az egész. Mehetünk bátran tovább. Ettől még nem dől össze a világ. Biztosan ismeritek József Attilának azt a nagyon őszinte versét, amelyikben így vall: én úgy hallgattam mindig, mint mesét, a bűről szóló tanítást. Utána nevettem is, mi ostoba beszéd bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva. Én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség barlangja szívem. Azt hittem, mamája ringatja úgy elalvó gyermekét, ahogy dobogva álmait kínálja. Most már tudom, rebbentő igazság nagy fényében az eredendő gazság szívemben, mint ravatal feketül. S ha én nem szólnék, kinyögné szájam, bár lennétek így bűnösök minnyájan, hogy ne maradjak egészen egyedül. A költőnek ez a kívánsága biztos, hogy beteljesült, nincs egyedül azzal, hogy a szívében sötétlik a bűnnek fekete koporsója. Legfeljebb van, aki még nem meri bevallani, és még úgy tesz, minthogyha bűnről fecsegni a gyávák dolga lenne. De aki már szembe mert nézni önmagával, vagy aki elé tükröt tett oda az élő Isten, az elmondhatja azt, hogy én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség barlangja szívem. Testvéreim, ezt tesszük a mi bűneinkkel. Hordozzuk, cipeljük, elfedjük, úgy csinálunk, mintha nem lenne, mosolygunk, és közben belül romlik az életünk. A harmadik ilyen tisztázandó kérdés az, hogy mit tesz a bűn velünk? Mert miközben mi ezt tesszük a bűnnel, a bűn is tesz velünk valamit. Egy szóban így tudom mondani, hogy tönkre tesz bennünket. A bűn az, ami tönkre tesz bennünket. Ezt így mondja a zsoltáríró, hogy megavultak csontjaim. Így mondja, hogy életerőm ellankadt. Vagyis az én bűneim kihatnak nem csak az én lelki életemre, hanem még az én testi életemre is. Milyen régi, 3000 esztendős tapasztalat ez, és mennyire modern, mennyire mai, amikor az orvosok azt mondják, hogy a test és a lélek annyira összefügg, hogy lelki bajok testi betegséget okoznak, és fordítva, testi betegség a lélekre tud úgy hatni, hogy egy ember összeomolhat. Kölcsönhatásban van ez a kettő egymással. Statisztika azt mondja, hogy ma a betegek egyharmad része, akik felkeresik az orvost, testileg betegek. Egyharmad részük lelki eredetűen testi betegek, és egyharmad részük lelki betegek. Elgondolkoztató ez a statisztika. Mit tesz a bűn velünk? Tönkre tesz minket. Nemrégiben valaki így fejezte ki ezt, hogy nem tudok aludni. Éjszaka felébredek, nem kapok levegőt, mintha egy nagy fekete macska ülne a szívemen. Ő így érzi, és ebben lassan tönkre megy. Milyen területeken lehet látni kirívóan a bűnnek a rontását? Az élet minden területén. De ma különösképpen ilyeneket látunk, hogy a kábulat és a szenvedély. Hány ember van, aki ebben próbálja megtalálni a talajt a lába alatt, hogy kábulatba menekül, vagy szenvedély rabja, még inkább elveszti a talajt a lába alól. Aztán az erőszak és a háború. Milyen rettenetes dolog, hogy az emberiség nem tudja kinőni az erőszakot és a háborút. Sőt, újabb és újabb formában mindig előjön. Ennek az évszázadnak az elején voltak, akik hurrá hangulatban azt mondták, hogy most már itt a technikának a csúcsa, most már mindent meg tudunk oldani, most már mindent le tudunk győzni. Fölmegyünk a holdba, és lemegyünk a tenger mélyére, és nincs akadály előttünk. És kiderült, hogy eszköz lett a bűn kezében a technika, és még sokkal jobban tud a bűn hatni, munkálkodni, tönkretenni, mint a kevésbé fejlett technikával. Aztán a kapzsiság egyfelől, meg az éhezés másfelől, hogy a bűn hogy tud tombolni, és hány ember tönkre tud tenni, némelyeket azzal, hogy még többre van szükséged, másokat azzal, hogy semmit nincs, és éhen pusztulsz. És a bűnnek a hatása a környezetrombolásban, ahogy tönkre tesszük az Istentől kapott szép természetet, és benne lassan önmagunkat is. Mit tesz velünk a bűn? Tönkre tesz bennünket a bűn. A negyedik kérdés, ami fölötlött bennem az ige nyomán, az, hogy mit tehetnénk mi a bűnnel? Két nagyszerű dolgot tehetnénk. Felismerhetnénk, hogy komoly veszély a bűn, és bevallhatnánk. Oda mehetnénk Istenhez, és azt mondhatnánk, hogy egyedül te ellened vétkeztem. Oda mehetnénk az embertársunkhoz, és azt mondhatnánk, hogy bocsáss meg, mert ellened is vétkeztem. Ezt tehetnénk, de nem tesszük. Miért nem? Mert ezt roppant nehéz megtenni, mert ezt magunktól nem is tudjuk megtenni. Hogy megszégyenítsem magam, hogy megalázzam magam, hogy azzal oda menjek Istenhez, hogy én bűnös vagyok, és különösen, hogy oda menjek az embertársamhoz, és bocsánatát kérjem. Na nem. Ennél nagyobb az én emberi méltóságom, gondoljuk sokszor magunkban, és ki is mondjuk ezt. Még a legközelebbi hozzátartozóinkhoz is olyan nehezen megyünk hozzá, és mondjuk azt, hogy vétkeztem ellened. Ugye próbáltátok mindnyájan, szívetek mélyén gondoljátok, hogy el kellene intézni ezt a dolgot, jó lenne ezt a hallgatást végre abba hagyni, vagy ezt a perpatvart végre lecsendesíteni. De miért én kezdjem? Kezdje el ő. Ha ő békül, én is, de én elsőnek nem szólok egy szót sem, mintha egy gombóc lenne a torkomban. Én nem kérek bocsánatot, én nem alázom meg magam. Ezt tehetnénk a bűnnel, de ami megromlott, gőgös természetünk megakadályoz bennünket. Még egy kérdésem van, és ez a leglényegesebb. Mit tesz Isten a bűnnel? Ő is két dolgot tesz vele. Feltárja és megbocsátja. Isten feltárja a mi bűneinket. És ez egy óriási dolog, ez egy nagy ajándék. Ez se könnyű. Ahhoz, hogy feltárja a mi bűneinket, eszközöket is szokott igénybe venni. Dávidnál például egy prófétát, Nátánt használt fel eszközül. Ezt a Nátánt indította arra, hogy menj el Dávidhoz, mert nézd, elvakultságában nem képes bevallani az ő bűnét, mondd a szemébe az ő bűnét. Megijedt erre a próféta, hogy menjen be a királyhoz. Vajon a király nem fogja bosszút állni rajta? Hogy mondjam én meg a király szemébe azt, hogy te bűnös ember vagy? Milyen nehéz feladat ez. Isten azonban erre indítja a prófétát. És a próféta szűkölve, fondorlatosan megpróbálja mégiscsak elmondani, és el is mondja, ismerjük a történetet, azt mondja Nátán Dávidnak, hogy képzeld, Uram király, hogy mik vannak a te országodban. Egy gazdag ember, akinek mindene van, mellette lakik egy szegény, akinek csak egy báránykája van, és a gazdaghoz vendégek érkeztek, és az, ahelyett, hogy a saját nagy gazdagságából, nyájából választott volna egy bárányt, és készített volna ebédet, a szegény szomszédnak az egyetlen egy báránykáját erőszakkal elvette, és azt áldozta meg. Erre a király haragra gerjed, halálfia, aki ilyet elkövet. Proféta kinyújtja a kezét, te vagy az az ember. Isten így leplezi le a bűnt. Tudnék, mi másokban nagyon jól látjuk a bűnt. Azt tudjuk, hogy halálra méltó az, aki ilyet tesz. Csak éppen azt nem látom meg, hogy én vagyok az az ember. Ez az, amit Isten elvégez, igéje által, lelke által, profétái által, egy egyszerű ember által, lehet, hogy most éppen én általam. Szembesít a bűneiddel, és azt mondja, hogy nem veszed észre, hogy te vagy az az ember, amit másban megítész, az benned még inkább megvan. Amit másnál rossznak látsz, azt te fokozott mértékben teszed, nem veszed észre magad. Isten tudja leleplezni bennünk a mi bűneinket. Ez az egyik, amit tesz. De nem csak embereket küldő ennek a leleplezésére, még inkább az ő fiát, Jézust küldte ennek a leleplezésére. És amikor Jézus szenved a kereszten, akkor lepleződünk mi le a legjobban, ha odaállunk a kereszt alá, mert a kereszt alatt aztán tényleg minden ember lelepleződik. Ott nincs igaz és nincs hamis. Ott megbukik a kegyes ember a maga kegyességében, hiszen kegyes emberek ítélték halálra. Ott megbukik a jog, mert hiszen kezét mosva próbált jogtalanságot elkövetni és jogosságnak feltüntetni Pilátus. És ott megbuknak a pogányok, és ott megbuknak a zsidók, és ott megbuknak a tanítványok, és ott kiderül, hogy a bűn mindenkire elhatott, és nincsen csak egy igaz is. Vajon engeded-e, hogy Isten leleplezze a te bűneidet is Jézus keresztje alatt? A másik, amit Isten tesz a bűnnel, az, hogy megbocsátja. Hogyha valaki lelepleződött, és valakinek elkezdenek fájni az ő bűnei, és azt mondja, hogy szeretnék új életet élni, de nem tudok. Most már utálom ezt az életet, amibe keveredtem, de nincs erőm, hogy újat kezdjek. Akkor hű és igaz Isten, hogy megbocsátja a mi bűneinket, és feloldoz bennünket a mi bűneink terhe alól. Akkor azt mondja, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. És azt mondja, hogy megbocsájtattak néked a te bűneid. És azt mondja, elveszem rólad a te bűneidnek terhét, mert Jézus azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye tőlünk. Ezek az alapvető kérdések, ami nagy batyunkkal, ami nagy terhünkkel, ami ezerféleképpen megmutatkozik, de a gyökere mégis egy, hogy elszakadtunk Istentől, a mi atyánktól. Summája mindennek tehát így hangzik, aki elfedezi az ő vétkét, annak nem lesz jó dolga, de aki megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. És a 32. Zsoltár írója szerint az boldog ember, az felszabadult boldog ember, annak új élete van. Még csak annyit befejezésül, hogyan megy ez a gyakorlatban? Lehet, hogy sokan vannak itt a testvérek közül, akik ezt nagyon jól tudják, elmondhatnák helyettem is. Hát, ha van valaki, aki ezt nem gyakorolta még eddig, és nem tudja. Néhány nagyon egyszerű lelki gondozói tapasztalatot, tanácsot hagy említsek. Álljunk oda Jézus mellé. Ne másokhoz hasonlítsd magad, és állapítsd meg, hogy na azért ennél én külön vagyok, annál én tisztességesebb vagyok, nincs nálam olyan nagy baj, mint ennél vagy annál. Ne egymáshoz hasonlítsuk magunkat, álljunk oda Jézus mellé, és az ő tisztasága és szentsége, az ő szeretete és áldozata mellett nézzük meg magunkat. Az ő fényében látjuk a magunk bűneinek sokságát és rutságát. A másik ilyen egyszerű tanács, hogy ha Jézus mellett észrevesszük a mi bűneinket, akkor nevezzük azokat néven. Ne úgy általánosságban, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom, hanem egészen konkrétan hazudtam, paráznaságba estem, becsaptam valakit. Próbáljuk néven nevezni azt, amitől olyan jó lenne megszabadulni, mert nehéz teherként, batyuként van rajtunk. Aztán mondjuk ki bátran, hogy Uram, én szeretnék megszabadulni ettől a bűnömtől, de látod, hogy nincs hozzá erőm, ezért kérlek, hogy a veled való kapcsolatomat építsd. Te jöjj az én életembe, és te űzd ki belőlem azt, amit én nem tudok magamtól kiűzni. És ha valakihez bizalmunk van ezt elmondani, Istenen kívül, akkor menjünk oda hozzá, és valljuk meg egy négy szem közti beszélgetésben, hogy én ebből a bűnömből szeretnék megtisztulni, megszabadulni. Valaki olyanhoz, akiről tudjuk azt, hogy ebből nem lesz pletykasság, hanem imádság lesz belőle, mellénk állás és közös felelősség. És aztán köszönjük meg azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban biztos, hogy Isten megbocsátja azt a bűnt, amit mi őszintén megbántunk és letenni vágyunk. Csöndesedjünk el, testvéreim, és imádkozzunk. Édesatyánk, nagy terheket hordozunk, és most megértettük a te ígéd alapján azt, hogy a mi legnagyobb terhünk az, hogy nem vagyunk közösségben veled. Akkor vagyunk a leggyengébbek, a legárvábbak, akkor nyomnak agyon bennünket a mi bűneink, hogyha mi magunk nézünk szemközt ezekkel, hogyha nem szaladunk oda hozzád segítségért, vagy azért, mert nem ismerünk téged, vagy azért, mert gőgösök vagyunk és magunkban bízunk. Arra kérünk, hogy a veled való kapcsolatunkat hozd helyre, Istenünk, mert nekünk még ehhez is kevés az erőnk. Te szólíts meg, te tedd az első lépést irányunkban, te hirdettesd nekünk a te evangéliumodat, te mondd ki az első szót, mert a másodikat talán már könnyebb lesz nekünk kimondani. Köszönjük, hogy ha mi hitetlenkedünk is, te hű maradsz. Arra kérünk, bocsásd meg a mi bűneinket, és szabadíts fel bennünket azok terhe alól, örvendező, benned bízó, másokat szolgáló, tiszta életre, hiszen te erre hívtál el bennünket Jézusban. És olyan jó embernek lenni, olyan szép embernek lenni, hogyha a te akaratod valósul meg, ami halandó és gyarló testünkben is. Ezt kérjük most tőled. És imádkozunk olyan embertársainkért, akik ezt a nagy batyut roskadozva hordozzák és nem tudják letenni. Hadd érkezzen el hozzájuk is az örömhír. Imádkozunk minden szenvedőért, mindenkiért, aki valamiképpen a bűnnek az áldozata. Különösképpen is kérünk a háború áldozataiért, az éhezőkért, a menekülőkért, a hajléktalanokért, azokért, akiknek már-már emberi méltósága forog kockán, annyira nem emberhez méltó életet élnek, és ezt is megszokják. Rázz fel bennünket, Urunk, és mutasd meg, hogy a te képedet és hasonlatosságodat hordozhatjuk Jézusban. Könyörülj rajtunk. Amen.
Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Kedves testvérek, arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy az Úr Jézus Krisztussal ebben a templomban 45 évvel ezelőtt hogyan találkoztam. 45 évvel ezelőtt a műegyetemen az utolsó évfolyamot végeztem, és az egyik évfolyamtársam elhívott istentiszteletekre és bibliaórákra. Annak idején ebbe a templomba voltak úgynevezett egyetemi istentiszteletek, és erre ezekre az istentiszteletekre hívott el. Korábban is jártam istentiszteletekre éppen úgy, mint általában a református emberek vasárnaponként, nagy ünnepenként elmennek a templomba, meghallgatják a prédikációt, és utána hazamennek. Nagyon sok esetben az életükbe semmi változás nem történik. Ugyanígy voltam én is. Semmi változás hosszú időn keresztül nem történt az életemben, egészen addig, amíg eljöttem az évfolyamtársamnak a meghívására az egyetemi istentiszteletre ebbe a templomba. Itt úgy éreztem, hogy a prédikáció alatt megszólít az Isten. Megszólít Jézus Krisztus. Előkerülnek a bűneim. Kiderült, hogy nem vagyok olyan jó ember, mint amilyen jónak gondoltam magam. Mert általában az ember, hogyha főben járó bűneket nem követel, akkor azt hisz, hogy minden rendben van az életében. Hogy jobb vagyok, mint a többi. Hát a többinek kell először megtérni, és a többinek kell először Krisztushoz menni, hát én ráérek, hát nekem alig vannak bűneim. Azonban ezeken az Isten tiszteleteken világossá vált eléptem teljesen egyértelműen, hogy nagyon súlyos bűneim vannak. Olyan súlyos bűneim, hogy Jézus Krisztusnak meg kellett halni a Golgotai kereszten. Márpedig, hogyha a Krisztusnak az én bűneimért is meg kellett halni a Golgotai kereszten, akkor ezek a bűnök nagyon súlyosak. És kétségbe estem. Kétségbe estem, mert nyilvánvalóan vált a prédikációk hatására az, hogy ebben az esetben, ha én nem roskodok oda a kereszthez, Jézus Krisztushoz, nem vallom meg a bűneimet, nem fogadom el a kegyelmet tőle, nem kérek örök életet, akkor semmi közöm hozzá, és a kárhozat felé megyek, és oda meg is fogok érkezni. És annyira kétségbe estem, testvérek, mert annyira világossá vált előttem ez, hogy amikor hazamentem ezekre az istentiszteletekről, akkor imádkoztam az Úrhoz. Imádkoztam Istenhez, hogy könyörüljön rajtam, hogy én is részesülhessek abba a kegyelemben, amiben mindazok részesülnek, akik az egyes istentiszteletek alkalmával azok végén, amikor a lelkipásztor felszólította, akik itt voltak, hogy aki megtért, elfogadta az Isten kegyelmét, a bűnbocsánat, az új életet, az álljon föl. És ezeken az istentiszteleteken több alkalommal több ember fölállt, és boldogság, békesség sugárzott az arcukról. Nyilvánvalóan vált, hogy megkapták az új életet, újjászülettek. És ez a vágy volt bennem is, hogy ha ez megtörténhet másokkal, akkor velem is biztos megtörténhet. És vágyakozó szívvel jöttem el a következő istentiszteletre, abban a hitben és reménységben, hogy velem is megtörténik. Én is föl tudok állni, én is el tudom fogadni a kegyelmet, én is új életet nyerhetek. És szomorú szívvel, kellett hazamennem, hogy ismét nem történt semmi változás az életemben. És elkövetkezett egy vasárnap, nagyon jól emlékszem most is rá, ezt elfelejteni nem lehet, ennek a pacsona a közepe táján ültem, amikor elkezdődött az istentisztelet, a lelkész hirdette az ígét, és úgy tapasztaltam, úgy vettem észre, mintha személy szerint nekem szólna. Mintha a lelkész nekem mondaná, hogy megbocsátattak a bűneim. Egész héten ezelőtt, az istentisztelet előtt, nagyon sokat imádkoztam az Úrhoz, és kértem a kegyelmét, hogy bocsássa meg a bűneimet, adjon új életet, és én is el tudjam fogadni, és bizonságot tudjak tenni róla, fölállva a templomba, mint ahogyan azok, akik előttem ezt megtették. És amikor elközelgett ennek az istentiszteletnek a vége, és a lelkipásztor föltette a kérdést, hogy ki az, aki elfogadta a kegyelmet, a bűnbocsánatot, és új életet nyert, ez annak idején szokás volt egyes templomokban, ezen az egyetemi istentiszteleten is. Egyszerűen nem tudtam ülve maradni. Mintha láthatatlan kezek fölemeltek volna, föl kellett állnom. És attól a pillanattól kezdve, testvérek, tudom, hogy Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneimet. Tudom, hogy új életben járok. Tudom, hogy örök életem van. És azóta békesség költözött a szívembe. És tudok még ezen kívül arról is, hogy nem csak a magyar köztársaságnak vagyok az állampolgára, hanem a mennyei királyságnak is. És csodálatos dolog úgy járni ezen a földön, hogy az ember az örökké valóságban jár, mert a mennyei királyságnak is a polgára. És ebben a mennyei királyságban Jézus Krisztus mindenkinek, aki elfogadta a kegyelmet és a bűnbocsánatot, helyet készített. És én is örömmel vehettem tudomásul, hogy helyet készített számomra is. És ezen kívül, testvérek, betöltötte a szívemet egy olyan öröm, amelyik arra késztetett, hogy ezt a nagy kegyelmet mindenkinek elmondja. Az ember ezt a nagy kegyelmet nem tudja magába tartani. Nem csak azért, mert tele van a szíve ezzel, hanem azért is, mert rájön, hogy nagyon sok ember van ezen a földön, a gyülekezetben, a közvetlen környezetében, a szülei, a testvére, a rokonsága, akik még bűnben járnak és nem ismerték meg az Úr Jézus Krisztust, hogy mint egy mentő kötelet elmondja nekik ezt a lehetőséget, hogy Jézus hív, Jézus meg akarja bocsátani a bűneidet, le akarja venni róla a bűnnek a terhét, örök életet akar adni neked. Ezt el kellett mondanom, és olyan jó volt elmondani, testvére. És ez egy csodálatos kegyelem. Hozzá kell tennem, hogy ez alatt a 45 év alatt voltak borúsabb napok is, megbotlottam, elestem. Azonban Jézus Krisztus kegyelemmel lehajolt hozzám újra és újra is fölemelt. És valóságá vált az az íge, hogy ami hitetlenkedünk, hűtlenkedünk, ő hű marad, mármint Jézus Krisztus hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. És erről bizonyságot tehetek, kedves testvérek, hogy Jézus Krisztus az én életemben soha nem tagadta meg magát. Mindig kegyelemmel fordult hozzá, amikor én bűnmáradtal leroskadtam hozzá, és elmondtam mindazt, ami nyomja a szívemet és az életemet. Az utolsó gondolat, amit el szeretnék még mondani, az, hogyha minél közelebb vagyok Jézushoz, Jézus Krisztushoz, minél engedelmesebb életet élek, annál közelebb kerülök a többi ember. Mert csak Jézus Krisztuson keresztül lehet igazán közel kerülni a másik emberhez. Ha közel vagyunk Jézushoz, akkor tudunk közel lenni a másikhoz, akkor tudjuk szeretni a másik embert, akkor tudunk neki bizonyságot tenni a bűnbocsánatról és az örök életről.